Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tiszteltel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, jó estét kívánok a mikrofonnál, a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Telesulita, az RMDS, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet, valamint a Román Közszolgálati Televízió jóvoltából közvetít tévés leckéket magyar nyelven a 8. és 12. osztályosoknak a kijárási tilalom idején. A Telesuli a 8-osoknak magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából nyújt segítséget, a 12-es diákoknak pedig lehetőségük van részt venni biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika, társadalomtudományok és történelem órákon. Ma esti témánk Telesuli, avagy a televízión keresztül történő oktatás. Vendégünk dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója. Tamási úr, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog az adott témakörben a kérdéseinkre.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon örülök annak, hogy erről a témáról a rádióban is beszélhetünk, hiszen még ha a Telesuliról is van szó, és ez televíziós oktatási témát jelentene, nagyon fontos, hogy az információ eljusson a hallgatókhoz, eljusson főleg a diákokhoz, hiszen most vakáció ideje alatt is a Telesuli ugyanúgy működik, mint a vakáció elkezdése előtt, amikor nekifogtunk ennek a forgatásának, és gyakorlatilag egész április folyamán végig minden héten órarend szerint történik az oktatás. És tekintve, hogy megvan hosszabbítva a szükségállapot, valószínűleg ez tovább fog menni májusban is, és éppen ezért jó, hogyha a diákok, a hallgatók tudják és tovább tudják adni az információt, hogy napi rendszerességgel követni érdemes a Telesulinak a tevékenységét, a műsorait, és nem csak akkor, amikor tanítási idő lenne, hanem most vakációban is nagyon fontos, hogy ezt megtegyék.
Igazgató úr, kezdjünk mindent a legelején. Ebben az időszakban, vagyis járvány idején, hogy lehet tanítani?
Hát ennek több formája van, amivel próbálkozunk, hogy a tanítás ne szakadjon meg. Itt alapvetően az egyik nagyon fontos szempont az, hogy a diákok ne essenek ki a napi rutinból, hogy tanulással, tananyaggal foglalkozzanak. Ez azért nagyon fontos, mert én úgy látom, hogy nincs a társadalom felkészülve arra a helyzetre, ami jelenleg kialakult, és nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni a hirtelen rászakadó szabadidővel, amikor kiesik az a napi rutin, amelynek a keretét adta mindaz, amit az iskola órarendje, programja, tevékenységek együttesen adtak. Na most ahhoz, hogy valaki a saját magának ossza be az időt, ahhoz nagyon sok mindenre van szükség, és úgy érzem, hogy az oktatási rendszerünk hiányosságai között van az, hogy nem tudjuk kellően megtanítani a diákokat arra, hogy saját maguk számára hogyan tudják beosztani az időt. Egy olyan felnőttnek, aki aktív életet élt, most hirtelen ez a helyzet pont ilyen problémát tud okozni, hiszen általában az aktív élethez szükséges kereteket egy-egy munkaköri leírás, tevékenységi sor, stb. Tudja biztosítani, és ez a rutin hiánya miatt kell az, hogy a tanügy valamilyen formát találjon arra, hogy a diákok ez a viszonylag hosszúra nyúló, és nem tudjuk, hogy meddig tartó időszak alatt ne vakáción legyenek, hanem ténylegesen kapcsolatban maradjanak azzal a tananyaggal, amelyből így is, úgy is, amikor lejár a periódus, számot kell adniuk. És ilyen szempontból nagyon fontos a televíziós oktatásnak a lehetősége, hiszen ez is a maga órarendjével egyfajta ritmust ad, és lehetőséget arra, hogy a diákok bekapcsolódva a televízión keresztül tudják követni ezeket a tananyagokat, és azzal, hogy a tanárok az adott témakörökről órákat tartanak, ezzel gyakorlatilag fel tudják frissíteni azokat az információkat, amelyekkel a korábbiakból rendelkeztek, illetve lehetőséget kapnak arra is, hogyha valami nem világos, akkor még utána nézzenek saját maguk is a otthoni környezetükben, és ez a forma gyakorlatilag lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok a tanítási folyamattal, mint olyannal valamilyen szinten kapcsolatban maradjanak.
Amint azt már a digitális világ felvezetőjében is említettük, a Telesulita, az RMDS, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet kezdeményezte a Román Közszolgálati Televízió jóvoltából közvetít tévés leckéket magyar nyelven 8. és 12-es tanulóknak. Most a kijárási tilalom idején hogyan, miként alakult ki ez a rendszer?
Hát a televíziós oktatásnak az igénye és a lehetősége az megfogalmazódott már a szükségállapot legelején, amikor a kényszervakáció vagy kényszerszünet elkezdődött, hiszen a minisztérium már akkor bejelentette, hogy televíziós oktatás fog indulni. Nyilvánvaló, hogy ha egy közszolgálati média elkezdi ezt a tevékenységet román nyelven, indokolt volt, és az érdekképviselet nagyon helyesen is tette azt, hogy ez magyar nyelven is elérhető legyen, szintén a közszolgálati médiának a segítségével. Na most ahhoz, hogy ez a folyamat működjön, egy nagyon komplex szervezésre volt szükség, ami nyilván hozzá is járult ahhoz, hogy egy kicsit később kezdődött el magyar nyelven a sugárzása a telesulinak, hiszen ki kellett alakuljon az a stáb, aki egyáltalán megtartja ezeket az órákat. Most itt nagyon sok háttérinformációról lehetne mesélni, de csak azért, hogy érzékelhető legyen a hallgatók számára, hogy ez a folyamat mit jelent, azon túl, hogy ki kellett alakítani, melyik tantárgyakból lesznek a tanítások, meg kellett találni azokat az embereket, akik ezeket a tantárgyakat tanítani is fogják. Na most itt nem csak arról van szó, hogy például, most mondom csak a történelmet, mert ezt ismerem jobban, mert ugye ebbe veszek én is részt, de nem csak arról van szó, hogy volt egy online lehetőség, ahol jelezni lehetett, hogy ki szeretne ebbe a tevékenységbe részt venni, hanem akkor, amikor a központilag a kisebbségi oktatási felelős kabinet ezeket a jelentkezéseket összegezte, ki kellett alakulni egy olyan stáb, ahol egy jelentős kontroll jön létre, hogy a leadott tananyag tényleg olyan legyen, ami az egész országban minden egyes diák számára hasznos információt tud tartalmazni. Éppen ezért például történelemből van két egyetemi tanár, aki koordinálja a tevékenységet, mellette van két szaklektor, aki átnézi azokat a szövegeket, prezentációkat, amelyek bemutatásra fognak kerülni, és vagyunk ketten, akik magukat az órákat tartjuk meg. Na most ebben a folyamatban, azért, hogy a folyamatnak a működését is lássuk, először mi, akik tanítunk, javasoltuk azt, hogy milyen témákról legyen szó. Itt el kellett dönteni, hogy új tananyaggal fogunk foglalkozni, vagy pedig ismétlő leckéket fogunk tartani. És ez azért is nem volt mindegy, mert az elején még nem lehetett tudni, hogy új tananyag leadását nem fogják kérni. Ez utólag derült ki egy későbbi pontosításban a minisztérium részéről. Szerencsére a döntést mi úgy hoztuk meg, hogy ismétlő leckéket fogunk tartani. Akkor megvolt, hogy ismétlő, akkor meg kellett tudnunk azt a suli stábjától, hogy mennyi lehetőségünk lesz, hogy mennyi időbe kell nekünk ebbe beleférni. Az első változatban kiderült, hogy 5 héten keresztül, tehát 10 órát lehet tartani, mert heti két alkalommal lesz történelem, és egy-egy alkalom 24 percre kell korlátozódjon. Akkor ennek megfelelően a teljes anyagot, ami az érettségére kell, felosztottuk 10 fejezetre. A 10 fejezeten belül el kellett dönteni, melyek azok a tartalmak, amelyek mindenképpen el kell, hogy hangzódjanak, és utána ezek a tartalmak megvoltak, a hozzá szükséges prezentációk is el kellett, hogy készüljenek, és utána jött az egésznek a szakmai lektorálása, a prezentációknak a képi látványtervének is a megalkotása, hiszen nem mindegy, hogy egy prezentációra felírt szövegből mekkora karaktereket használunk, ami a tévéképernyőn keresztül is követhető. Ugyanakkor arra is ügyelni kellett, hogy a prezentációba bekerüljen minden olyan fontos információ, amely azok számára jó, aki utólag nézi meg ezt a prezentációt. Csak akkor utána jön maga a felvétel. És ebben a felvételben is megint a technikailag nagyon nagy kihívás, hogy 23 perc, mert egy perc ugye a bejátszás, és összesen 24 perc jut egy órára, és akkor az a kihívás, hogy a tanár ezt a prezentációt úgy tudja bemutatni, hogy tartsa magát ehhez az időkerethez, ami egy nagyon nehéz dolog, teljesen más, mint egy tanítási órán. Ez a fajta szigor, ami a médián keresztül történik tanítás, egy óriási felelősség, és sokkal-sokkal több munkát jelent, mint amennyit egy normál órára való készülésnél feltételezni lehet.
Figyelembe véve most ezt az oktatási formát, ön szerint hogyan tudnak tanulni a diákok?
Nagyon nehéz rálátni arra, hogy tulajdonképpen hogy tanulnak most otthon a diákok, hiszen a tényleges kapcsolat hiányzik. Egy-egy normál óra szervezésénél vagy megtartásánál megvan a feedbacknek a lehetősége, látom azt, hogy az adott információ elért a diákhoz, a visszajelzések alapján tudom, hogy melyik az a kérdéskör, amire még egyszer érdemes visszatérni, jobban kifejteni. Vannak a rögzítési folyamatok egy tanulás során, amelyek most teljesen hiányoznak. Mivel nem tudom azt, hogy a diákok hogyan reagálnak, ezért azt tudom csak, hogy a saját gyerekeim például, hogyan tudnak ezeken a tanórákon részt venni, és ott azt látom, hogy akkor, amikor megérkeztek, hát akkor még nem telesulin keresztül, mert ugye nem végzős gyerekeim vannak, hanem a tanárok által küldött feladatsorok, akkor szükségük van arra a szülői segítségre, amely a technikai eszköz használatát, kezelését teszi fontossá, hiszen egy kisebb gyerek esetében azért az egy kihívás, hogy az internet segítségével érkező anyagot egyáltalán meglássa, eljusson hozzá az információ, rá tudjon menni egy javasolt linkre, vagy tudja nyomtatni azt a feladatlapot, amelyet neki el kell készíteni, és utána következik az a fajta munka, amit meg tud már egyedül is oldani, viszont ahhoz, hogy eljusson oda, hogy ő tanuljon, ahhoz szükség van egy ilyen szülői segítségre. Most nagyon kérdés bennem, hogy minden egyes családban, főleg ahol több gyerek van, van-e lehetőség, vagy volt-e lehetőség arra, hogy a szülők ezt a tényleges segítséget meg tudják adni a diákoknak? A másik nagy probléma, hogy a diákok esetében, most nem akarok senkit se sérteni, de alapvetően ott van az, hogy a tanár azért kér számon, azért feleltet, hogy ezzel motiválja a diákot, hogy a tananyagot elsajátítsa. Na most jelen helyzetben hiányzik ez a motivációs tényező, nincsen számon kérés, nem kell leadni a feladatokat, nem kell felelni, nem kell felmérőket írni. Éppen ezért nagyobb a pszichés késztetés a diák részéről, hogy későbbre hagyja, elhanyagolja ezeket a feladatokat, és én remélem, hogy nem mindenki van ebben a helyzetben, és tudom, hogy nagyon sokan, főleg akikben tudatosult, hogy záróvizsgára készülnek 8-12. Osztályosok esetében egyértelműen tudják azt, hogy mire kell készülniük, viszont a tananyag esetében nagy valószínűséggel az történhet, feltételezem én, hogy az érettségére, kisérettségére szükséges tantárgyakból történő felkészülésnél van egyfajta aktivitás, viszont elképzelhetőnek tartom, hogy a többi tantárgy esetében egy kicsit talán inkább elhanyagolódik azoknak a feladatoknak az elvégzése, melyet a tanárok számukra esetleg feladtak kérnek.
Tudjuk, hogy ez a program román nyelven már korábban elindult. A tévés tanórákat a televízió YouTube csatornáján visszanézhetik azok, akik valamiért lemaradtak a közvetítésről. Mindez mire jó, és pontosabban, konkrétan hogyan működik?
Gyakorlatilag az van, hogy a televíziónak van egy programja, amely szerint sugározza ezeket a tanórákat, viszont nagyon valószínű, hogy sok esetben pont akkor, amikor ez kezdődik, valami miatt pont nem tud televízió képernyő elé ülni valamelyik diák, és akkor nagy segítség számára, hogy ezek a műsorok visszanézhetőek YouTube csatornákon, és ez azért is fontos, mert például most a múlt héten, a nagy hét folyamán nagyon sok olyan alkalom volt, amikor a televízió adás időpontjában éppen egy egyházi szertartásról volt online közvetítés, most én katolikus iskolának vagyok az igazgatója, én nagyon bízok benne, hogy a diákjaink bekapcsolódtak az élő online közvetítésekben a nagyheti szertartások során, és ez több esetben esett egy időre, azzal, amikor pont a telesulinak is az adott témakörben érintett diákok számára fontos lecke éppen történt, és akkor így van lehetőség arra, hogy vissza lehessen ezt nézni, és nem csak annyi történik itten, hogy a YouTube-on visszanézhető maga a telesulinak az adása, hanem szintén az RMDS részéről, pontosabban Novák Csaba Zoltán szenátorúnak a kezdeményezésére egy olyan Facebook felület is, közösségi médiás felület is létrejött, ahová a felvett adások sugárzását követően a tananyagnál használt prezentációk felkerülnek, azért, hogy a diák ezt a prezentációt egyedül is át tudja nézni, hiszen gyakorlatilag az a 23 perc, amikor beszélünk egy-egy témáról, az egy eléggé masszív, mert az a 23 perc alatt mi elmondjuk az információkat, és a melléje kivetítjük ugyan a háttérbe, a televízió megmutatja a prezentációknak a szövegeit, viszont elképzelhető, hogy ez az információ mennyiség annyira tömör esetenként, és ezt visszanéztem nem csak történet, hanem más kollégáimnak az előadásait is, és számomra is. Annyira tömör egy más tantárgyban adott információ, hogy ahhoz, hogy ezt magam számára emészhetővé tudjam tenni, ezért vagy többször nézem vissza ugyanazt a részt, vagy megállítom, vagy pedig óriási segítség, hogy a prezentáción egyenként a képsorokon még tudok gondolkodni, meg tudom ezt nézni, és ezért nagyon jó, hogy ez így együttesen van jelen, hogy nem csak az történik, hogy van az a 24 perc, és ez a 24 perc alatt kellene valamennyit megjegyezni, vagy feleleveníteni a régi ismeretekből, hanem utána is van ez a lehetőség. Én például a prezentációmnak a legvégén mindig az utolsó kockát azzal zárom, hogy a tankönyvben az, amiről összefoglalóan beszéltünk, melyik oldalakon található meg, és mindig kérem a diákoktól, hogy ezeket az oldalakat még egyszer nézzék át, forgassák át otthon, és ebben az esetben, ha nem lenne visszanézhető, vagy nem jelenne meg a prezentáció, prezentáció egy külön felületen, akkor nem hiszem, hogy minden diák le tudna jegyzetelni a televízió előtt ülve azokat az oldalszámokat, amit neki érdemes utólag visszanézni. Éppen ezért tulajdonképpen egy telesulis óra, az egy folyamat, egy nagyobb feladatkör, ami nem csak azt a 24 percet jelenti, amikor ténylegesen a műsor sugárzásban van, hanem egy későbbiekben elérhető, visszanézhető, és a prezentációk segítségével tovább gondolható, elmélyíthető információkat próbál nyújtani ebben a formában.
Igazgató úr, ön szerint mennyire jó az online oktatás?
Hát most olyan, hogy olyan egy régi mondás, hogy ahol nincs, ott ne keres, mondta öreg szekeres, tehát nincs jobb jelen esetben, tehát mivel más lehetőségünk nincs, csak az online oktatás, ezért ennek az esélyeivel kell élni, ahhoz, hogy a diákok tényleg szinten tudjanak maradni. Az, hogy lehetne jobb az online oktatásnak a rendszere, az tény. Viszont a tanügy úgy látom, hogy nem volt kellően felkészülve arra a lehetőségre, hogy egy ilyen helyzetbe következzen, éppen ezért azok a technikai eszközök és a megoldási kísérletek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez tényleg működőképes legyen, ezek nagyrészt hiányzanak. Ezt egy kicsit összetudom hasonlítani, az előbb például tanítok a Sapienzen óraadó tanárként, ott nyilvánvaló, hogy nem akadott meg az oktatási folyamat az online-ra való átállással, mert megvoltak azok a felületek, amelyeken keresztül kialakultak azok a kommunikációs csatornák, amelyek követhetőek, és a diákok órarend szerint tudnak részt venni órákon. Én magam is, amik órarend szerint órán van, akkor megosztom a megfelelő linket, a diákok bekapcsolnak, és élőben tudjuk az órát tartani, lehetőségük van kérdéseket feltenni, és ennek köszönhetően az a rendszer lehetővé teszi, hogy működőképes online oktatás legyen. Na most az egyetem előtti oktatásban országosan ez a lehetőség nem volt kidolgozva, és még kísérleti állapotában sem volt túlságosan nagy előrelépés. Néhány program létezett, amely erre utalt, ilyen a CRED program például, viszont ez nagyon kevés tanár számára volt elérhető, mert ez a program csak most indult el. Ugyanakkor nagyon sok olyan tantárgy és olyan tanulási szint, tehát elemi oktatási szint van például, ahol egyáltalán nem voltak ezek a módszerek kidolgozva, és ilyen körülmények között nem mondhatom azt, hogy ez az online oktatás jó, hanem jobb, mint ha nem volna semmi, tehát valamilyen szinten kapcsolatot lehet tartani, és onnan is tudom, hogy valamennyire mégiscsak jó, mert amikor ez a kényszer szünet kezdett elhúzódni, akkor voltak ilyen kérések a tanfelügyelőség részéről, hogy jelezzük, hogyha valahol valakinek nem sikerül az online felületre fellépve a tananyaggal haladni, és én a kollégáimat végigkérdezve online nyilván a csoporton belül, nem kaptam olyan visszajelzést, hogy megakadt volna a folyamat, hanem inkább azt láttam, hogy létrejöttek ezek a felületek, létrejöttek az online csoportok, amelyekből volt Messenger csoporttól kezdve egészen a Classroom-i most alkalmazásig nagyon sokféle, és ezeken keresztül a tevékenységek működtek, és a diákok visszajelzései is követhetőek voltak, tehát tényleg működik, csak éppen a hatékonyságának a fokát nem tudjuk most felmérni. Ez akkor fog kiderülni, amikor lejár ez az egész helyzet, és megpróbáljuk összegezni, vagy visszamenőleg felfrissíteni mindazt, ami történt ez az időszak alatt, és megpróbálunk valamilyen formában, ugye jegyet is kell adjunk, számunkéréseket végrehajtani, na akkor fogjuk látni, hogy az online tevékenység most jelenleg mennyire sikerült hatékonyra.
A televíziós órák korán sem tökéletesek, hiszen a műfajból adódóan nem interaktívak, és bele kell férni egy adott intervallumba is. Ezért a tanárok sok esetben lóversenyszerűen próbálják elmondani az anyagot, ez pedig azt hiszem, hogy igencsak befolyásolhatja a megértést, a tanulást.
Igen, az előbbi kérdésfelvetés során már röviden érintettem ezt a kérdéskört. Gyakorlatilag tényleg az van, hogy a televíziós óránál hiányzik a hangulata egy tantermi órának. Tehát akkor, amikor a stúdióba egyedül maradok szembe egy kamerával, és annak a kamerának mondom a leckét, rá kell hangolódni arra, hogy a kamera mögött, nagyon sok televíziós képernyő előtt nagyon sok diák ül, és ezt az órát követi. Ez pedig nem egy könnyű feladat. Tanároknak nincs igazából ebben komolyabb gyakorlata. Ez, ami most történik, ez egy kísérleti helyzet, ahol megpróbáljuk magunk elé képzelni, hogy az a diák, az az információval, amit mi közlünk, mit tud kezdeni. Feltételezések alapján próbáljuk összeállítani magát a tanmenetet is, hiszen feltételezzük, hogy ezt a tananyagot már az órákon megbeszélték, már megértették, megtanulták, most csak az összefüggések segítségével felidézzük számukra. Viszont azt is feltételeznünk kell, hogy esetleg előfordulhat, hogy valamelyik információra még nem került sor, mert a tanterv szerint nem ott tartott az adott kolléga, és ezt az információ számára elsőként kerül elmondásra. Ebben az esetben viszont arra is törekednünk kell, hogy az a diák olyan információt kapjon, hogyha nem rendelkezik alapinformációkkal ebben a történetben, akkor is legyen lehetősége a hasznosan eltölteni az időt, tehát kapjon olyan információkat, amelynek a segítségével tovább tud menni ez a történet, és tovább tudja a gondolni, és meg tudja tanulni mindazt, ami történik. És ezért van az, hogy az interaktivitás hiánya, ez egy nagyon komoly probléma, és nem csak egyoldalúan részünkről probléma, aki a kamera előtt mondjuk a két vagy tartjuk ezeket az órákat, hanem probléma a diák szempontjából is, mert lehet, hogy éppen kérdezne valamit. És akkor, amikor ő szeretne valamit kérdezni, akkor ezt a lehetőséget még nem tudja megtenni. Tehát a felületeken még bővíteni lehet. Szerintem jó lenne, hogyha az a lehetőség is meglenne, hogyha valamelyik résznél egy diáknak valami nem világos, akkor egy kérdést meg tudjon fogalmazni, még hogyha ez nem is mehet be az adásba, mert ugye ez az adás előre van felvéve egy héttel korábban, és utána kerül csak sugárzásra. Tehát, hogyha a diák nem is tudja ezt élőben megtenni, utólag legyen lehetősége kérdéseket feltenni, vagy pedig akár javasolható is lehetne a tanárkollégák felé, hogy a diákjaikat kérjék, hogy nézzék ezeket az adásokat, és utána fogalmazzák meg azokat a kérdéseket, amelyek számukra nem világosak, és az adott tanár az online felületeknek a segítségével, a diákjaival azokat a témaköröket még jobban ki tudja fejteni a későbbiekben. Tehát valahol úgy látom ebben az egész televíziós oktatásban, de nem csak, hanem az online oktatási módszereknél is, nincs kellően fókuszálva arra, hogy a diák reakciója eljusson a tanárhoz, és ezt követően a tanárnak lehetősége legyen ezekre reagálni. Tehát hiányzik a kommunikációnak egy bizonyos része. Tehát mi valójában arra teszünk nagyobb hangsúlyt, hogy ezek az információk eljussanak. És a tanügy részéről, a tanügy minisztérium fegyelőségi utasítások is folyamatosan arról szólnak, hogy a tanárok próbáljanak kapcsolatot tartani a diákokkal, próbáljanak számukra leckéket eljuttatni, próbáljanak számukra ismétlő feladatokat eljuttatni, próbálják rávenni őket arra, hogy ezeket elvégezzék. Viszont sehol sincs meg az a lépés, hogy a diákok próbáljanak kérdéseket feltenni a tanáraiknak, a diákok próbáljanak plusz feladatokat elvégezni, a diákok, tehát ez a fel a kommunikációnak egy kicsit hiányzik, és éppen ezért a tanárok esetében ez a motiváció, hogy számukra kell a kommunikálás a diákok felé, azt eredményezi, hogy a tanárok sokkal többet dolgoznak per pillanat online oktatásban, aki komolyan veszi, mert egy online tevékenységnek az előkészítése, és nem csak a telesuli, hanem mindenféle online tevékenységnek az előkészítése, amikor mindent le kell írni, és mindent el kell juttatni az információkat a diákhoz, ez nagyon időigényes. És ezt tudjuk mi követni, hogy ez hogy történik, nálunk is létezik egy online napló, jelenléti napló, ahová beírják, hogy éppen milyen témáról, milyen formában, hogyan kommunikáltak. Viszont hiányzik a másik fele. Nem tudjuk, hogy mi történik. A készülékeknek, legyen ez számítógép, telefon, vagy éppen a televízió, a készülnek a másik oldalán mi történik, hogy a diák ezen mennyire vesz részt.
Lehet-e követni azt, hogy hányan vesznek részt egy ilyen órán?
Ezek attól függ, hogy éppen milyen típusú applikációról van szó. A televíziónál nem lehet követni, hogy pont mennyien nézik, viszont most elindult a telesuliban egy szavazás, amelynek éppen az a lényege, hogy kik vesznek, vagy mennyien vesznek részt ezeken az órákon, és ennek a szavazásnak az eredménye rövidesen nyilvánosságra is kerül, hogy inkább 8-osok, vagy inkább 12-esek követik rendszeresebben a telesulit. Nyilván vannak olyan alkalmazások, a Classroom, ahol, hogyha élőbe belépek, van ez a Meet felület, akkor megjelenik számomra, hogy hány hallgató van éppen jelen az órán, és mivel ők aktívak, és hozzá is tudnak szólni, kérdéseket is feltesznek, amiket hallok, és ez így rendben van. Nyilvánvaló, az se teljesen egyértelműen követhető folyamat, hiszen hogyha valaki rácsatlakozik egy élő online órára, és utána a számítógépjét otthagyva kimegy a konyhába, és éppen ebédet készít magának, akkor most vagy ott van az órámon, vagy nincs ott, az elektronikus visszajelzés alapján ott van. Ezzel, mint amikor az online bármilyen más élő műsor megy, és lehet követni közösségi felületeken, vagy a sugárzásnál, hogy hányan csatlakoztak rá. De az, hogy valaki rácsatlakozott, és utána otthagyja, és másra foglalkozik, ez nem azt jelenti, hogy aktívan vesz részt ezen a tevékenységen, éppen ezért ezt abszolút nem tudjuk követni. Ennek a felmérési folyamata tényleg csak akkor fog kiderülni, amikor újra kontakt tevékenységek, órák lesznek lehetségesek, és amikor megtudjuk a megfogalmazott kérdésekre adott válaszok minőségéből, hogy ezeken a tevékenységekre mennyire vettek részt. Abban az esetben követhető a részvétel, amikor valamilyen típusú feladatot kérünk a diáktól, mert a feladatnak az elvégzése és annak az elküldése az, ami már jelzi, hogy azt a tevékenységet tényleg elvégezte. Viszont akkor, amikor csak egy frontális kommunikáció történik részünkről, tehát információkat közlünk feléjük, akkor nem tudhatom, hogy ezt ténylegesen követik, vagy pedig nem követik.
Visszatérve arra, hogy a tanulók nem tehetnek fel kérdést, vajon nem lehetne azt megoldani, hogy ezek az órák legyenek 5-10 perccel hosszabbak, és mondjuk azzal végződne, hogy jöhetnek a kérdések, vagy azzal kezdődne, hogy visszatérünk az előbbi előadásunkra?
Ez most egy kialakult rendszerben működik, ahol a műsor sugárzási rácsnak megfelelően adott időkeret áll a lehetőségére a tanároknak. Viszont mivel hosszabbítódni fog ez a folyamat, és májusig volt tervezve ezeknek az óráknak a megtartása, nagy valószínűséggel a májusba folytatódó telesuli, és remélem, hogy fog ez tovább menni, ott már lesz lehetőség ilyen másabb típusú kérdésekre adott válaszra, vagy akár feladatlapoknak a megoldására, amit én nagyon hasznosnak tartanák, hogy miután összegezzük a legfontosabb információkat, amelyekkel ennek kísérettségére, érettségére, akkor utána gyakorlativá tenni ezt az egész folyamatot. Tehát vannak mintafeladatsorok, amelyeket meg lehet oldani. Ezeknek a megoldási folyamatát lehet gyakorlati formában megtenni. Van olyan tanár nyilván, és olyan tantárgy, ahol már láttunk erre nagyon jó példákat, és örülök is annak, hogy ezt párhuzamosan, tehát volt információ közlés, összegzés és volt feladatsor megoldás is, hogy ez működik, és hogyha ezt, ennek az interaktivitásánál a diákok jobban ráéreznek a szükségességére ennek a folyamatnak, és megértik jobban a lényegét, hogy ez nem csak arról szól, hogy valami történjen, hanem hogy számukra hasznos dolog történjen, hogyha ezt a folyamatot jobban érzékelik, akkor hogyha kellően aktívá vál a diákoknak legalább egy csoportja, akkor az általuk megfogalmazott kérdés valószínűleg olyan kérdés lesz, ami más diákban is megfogalmazódott, akinek vagy volt, vagy nem volt lehetősége, vagy volt, vagy nem volt bátorsága ezt a kérdést feltenni, viszont számukra hasznossá válna. És éppen ezért én nagyon buzdítom a diákokat arra, hogy találják meg azokat a lehetőségeket, amelyek segítséggel a kérdéseiket megfogalmazhatják. Nyilván kell a technikai résznél, a szervezők részéről felajánlani ezt a lehetőséget, hogy valahol ezt meg lehessen tenni, viszont azzal, hogy például a telesuli prezentációk közösségi médián megjelennek, ahol hozzászólási lehetőség van, ott ezt a hozzászólást már meg lehet fogalmazni, és ezeknek az oldalaknak a szervezői adminisztrátorai a kérdéseket ki tudják válogatni, és el tudják küldeni azoknak a szaktanároknak, akikhez éppen ez szólt, mert egy tanártól, aki a telesulis órákat előkészíti, szerintem túl sok lenne az egyébként is önként végzett tevékenységhez még azt is elvárni, hogy folyamatosan minden felületen kövesse, hogy milyen kérdések vannak. Viszont ezek a kérdések csoportosításával el lehet érni, hogy ezekre választ lehessen adni. Én például annak is nagyon örülök, hogy például történelemből létrejött egy történelemtanáros közösségi csoport, ahol egymással kommunikálunk, ahol egymásnak tudunk küldeni feladatlapokat, és a tantárgyat, gyakorlatilag a tantárgyban dolgozó pedagógusokat összefogja, és itt nagyon sok ötletet tudunk egymástól szerezni. Most, hogyha minden tantárgy esetében egy ilyen fajta fórum valahogy kikristályosodna, akkor ez is lehetővé tenni azt, hogy az adott típusú kérdések ahhoz az emberhez jussanak el, aki a következő előadást fogja készíteni, hogy akkor ezekre is reagálva tudjon aktív, hasznos segítséget nyújtani a diáknak. De itt nagyon sok bizalomra van szükség, hogy megmerje a kérdését fogalmazni a hallgató, és a kollégák részéről is a bizalom, hogy ezt tovább merje küldeni, hogy az a kérdésre adott válasz, vagy kifejtés, vagy részletezés, vagy újabb magyarázat tényleg bekerüljön egy következő telesulis előadásba.
Nyilván a diákok tudják azt, hogy hogyan zajlanak ezek az órák, ismerik a telesulit, de van egy olyan generáció is, akik nem tudják, hogy pontosan miről van szó. Megkérjük, hogy próbálja meg elmondani, hogy gyakorlatilag hogyan zajlik is egy ilyen online óra.
Technikailag gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogyha lebontanám, amikor otthonról elindulok egész addig, amíg hazaérek és a telesulis órán túl vagyok, hogy el kell jutni egy a televízió stúdiójához, megfelelő biztonsági előírások betartása mellett kesztyűvel, maszkkal, stb., ahol az ott jelenlevő munkatársai a televíziónak ügyelnek arra, hogy semmiféle kontaktus lehetőség ne alakuljon ki olyan, tehát más kollégával sem, meg semmiféle felülettel. A stúdió elő van készítve, minden lefertőtlenítve, miután ezek a bevezető lépések megtörténtek, a stúdióban szembe kerülök egy visszaszámlálóval, ahol látom, hogy mennyi időm maradt még az órából, egy kamerával, amely felé tartom az órát, és egy nagy televíziós képernyővel, ahol látom azt is, amit lát a néző a későbbiekbe, és akkor ebben a zárt környezetben próbálok ráhangolódni arra, hogy mind a három, a televíziót is, a visszaszámlálót is, és a kamerát is figyelve tartsam az órát, párhuzamosan pedig figyeljek arra, hogy a diák, akihez én tulajdonképpen beszélek, annak a diáknak érthető és követhető információkat tudjak elmondani ebben az időintervallumban, ami a rendelkezésemre áll. Amikor ez az egész lejár, akkor utána a televíziósok jelzik, hogy a hang rendben volt, a kép rendben volt, szükséges vagy nem szükséges az órát újra felvenni, és ezt követően, hogyha minden teljesen rendben volt, akkor utána elhagyhatom az épületet, és készítettem a következő órát. Tehát technikailag körülbelül így néz ki ez a folyamat.
Ha már a technikáról is beszélünk, érdekel, hogy mi a helyzet az oktatási kellékekkel?
Hát ez probléma, ez egy nagyon nagy probléma, ugyanis nagyon nem hiszem azt, hogy az országban jelenleg néhány millió diák mindegyike rendelkezne otthon olyan technikai eszközökkel, amelyek lehetővé teszik számára a normális követését az online tevékenységeknek. Itt most nem csak arról van szó, hogy esetleg televízió van vagy nincs otthon, hanem ami ezen túl van. A számítógép, tablettek, meg ehhez hasonlók, amelyekre szükség volna az, hogy az online oktatás valóban jól tudjon működni. Erre volt egy törvénytervezet még, azt hiszem, a tavaly, hogy minden diák számára biztosítani egy táblagépet, viszont ez a törvénytervezet nem került alkalmazásra. Így utólag azt mondjuk, hogy nagyon nagy kár, mert hogyha ez meg lett volna, akkor lenne az az eszköz, amitől elvárhatnánk, hogy a diák tudjon jobban belekapcsolódni, de alapvetően nincs. Tehát én úgy látom, hogy az ország nagyobb részében nincs meg az a technikai lehetőség, amely kellene ahhoz, hogy ez működjön.
Az online órákat összehasonlítva az offline órákkal, meglátása szerint a tanárok mennyire veszik komolyan ezeket az órákat?
A mi iskolánkról tudok itt beszélni, mert az saját kollégáimmal tartom a napirenden a kapcsolatot. Én úgy látom, hogy komolyan veszik. Tehát akkor, amikor az első napok elteltek, és kiderült, hogy ez a folyamatot tényleg ki kell találni, hogy hogyan tudjuk az online tevékenységet megtartani, és kértem azt, hogy jelezzék felém, hogy kinek milyen formában sikerül, akkor azt láttam, hogy több olyan kollégám volt, aki kialakította a Classroom felületet az osztályával, és interneten keresztül napi szinten tudja az órákat szinte órarendnek megfelelő formában megtartani. Tehát ez a fele működött, ugyanakkor mások megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek más közösségi csatornákon keresztül, messenger csoportokon keresztül, WhatsApp csoportokon keresztül történő tanítást tettek lehetővé, és a tananyagot azt mindenképpen a diákok számára eljuttatták. Tehát a komolyan vevés abból is jól jól érzékelhető, hogy folyamatosan jöttek azok a kérdések, hogy most igazából mit kellene inkább tenni, ismételni, vagy pedig új anyagot leadni. Hogy ez a tevékenység helyettesíti, vagy nem helyettesíti az offline órákat, ami most történik, ezt utólag be kell pótolni, vagy nem kell bepótolni. És ezek a kérdések intenzitása számomra azt jelzi, hogy a tanárok komolyan veszik, és nagyon sok időt töltenek el ezzel. Onnan is jól látható, hogy mennyire aktívan ültek a számítógép előtt, és készítették ezeket az órákat, hogy a korábbi korszakhoz képest, amikor normál élet volt, és nem ilyen online világban éltünk, hogyha egy-egy kérést a csoporton belül feltettem, akkor lehet, hogy arra másnap reagált, mert akkor nézte meg valamikor a levelező listáját. Most viszont azonnal érkeznek ezek a visszajelzések, ami jelzi, hogy végzik a dolgokat, ott ülnek a gép előtt, és ezzel foglalkoznak, és amelyik felületeknél, amelyik osztályban én is tanítok, és rá tudok menni ezekre a közösségi felületeikre, ott azt látom, hogy nagyon sűrűn mennek ezek a kommunikációk. Ugyanezt látom a gyerekeim esetében is, akik a tanítási idő alatt tényleg napi rendszerességgel kapták a tananyagot, információkat, feladatsorokat, amelyekkel gyakorolni lehetett.
Online oktatás az egyetemeken, ezekben a berkekben vajon mi a helyzet?
Amit én ismerek, a Sapienz Egyetem, ott órarend szerint online oktatás van, erre kialakított felület, ami minden diák számára elérhető, és éppen ezért ott nincs az a probléma, hogy csúszás lenne. Nyilván megvannak a saját speciális helyzetek a laborgyakorlatokkal, amelyeknek az elvégzése esetleg online nem lehetséges, viszont én úgy látom, hogy az egyetemek könnyebben találták meg a lehetőséget erre az online tevékenységre, amely nyilván abból is adódik, hogy a diákok, akikkel nekik foglalkozni kell, nem szorulnak szülői segítségre a technikai részekhez, mint egy előkészítés osztály, vagy egy elsős gyerek esetében teljesen más a helyzet, egy egyetemistának az esetében. Szerintem az egyetemen ez jól megvan oldva.
A hiányzásokat minden iskolában, minden intézetben nagyon komolyan követik. Mi történik akkor, ha egyes tanulók egyáltalán nem használják ki a lehetőségeket?
Tekintve, hogy a mostanra már a minisztérium részéről egyértelművé vált, hogy ezek az online tevékenységek nem helyettesítik a tényleges órákat, és valamilyen formában egy bepótlási rendszerre remélem, hogy egy élhető megoldást fognak kidolgozni. Szerintem, ha valaki most nem követi, ezért nem írhatunk be hiányzásokat, és erre konkrét utasítás is van a tanügy részéről, hogy nem írhatunk hiányzásokat, és nem adhatunk jegyeket ebben az időszakban, hanem amikor majd ez a kényszerhelyzet véget ér, utána fogjuk újra a régi módszerek szerint a jelenlétet is ellenőrizni, illetve a tananyagot is számon kérni. Na most ez a számonkérés esetében nagyon örülök annak, hogy elég rugalmasnak bizonyult a minisztérium azzal a döntésével, hogy nem szükséges annyi jegyet adni, amennyit a módszertan előír egyébként egy-egy tantárgynál, hanem már két jeggyel akár le lehet zárni a diákokat, hiszen egy ilyen helyzet esetében nem várhatjuk el, hogy túlterheljük a diákot, hiszen gyakorlatilag tényleg nagyon sok esetben önhibáján kívül nem tudja követni az online órákat, és nem csak a telesulit, hanem az összes többi online tanítási folyamatot. Éppen ezért büntetni egy olyan helyzetért, amelybe önhibáján kívül került, nem lehet egy diákot. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy itt most ebben a fél évben, ebben az egész helyzetben egy jóval nagyobb empátiával kell fordulnunk a diákok irányába a mi tanároknak, és ilyen hozzáállással támogatni őket, hogy lehetőleg most kapcsolatban maradjanak a tananyaggal, és amikor visszatérnek, akkor ne az az érzésük legyen, hogy kegyelemből kaptak egyet, hanem ténylegesen megérdemelt jegyre legyen lehetőségük, de ezt ne egy olyan ritmusba, hogy amikor újraindul a tanítás, akkor minden nap, minden egyes órán felmérőt írjanak, mert az a megterhelés egy ilyen lazább periódus után túlságosan sokkoló hatásként érhetni a diákokat, tehát itt nagyon nagy bölcsességre van szüksége a kollégáknak, nekünk, hogy ezt a helyzetet a mi részünkről is korrektül tudjuk kezelni akkor, amikor ez visszaindul.
Befejezésképpen mára a telesulinak értelemszerűen megvan a pozitív oldala is, mégpedig többek között az, hogy az országnak olyan részein, ahol nincs internet hozzáférés vagy számítógép, ez lehet az egyetlen opció, hogy a diákok valamelyest lépést tartsanak a tananyaggal.
Így van, és ezért fontos, hogy elindult ez a program, mert valójában tényleg a televízió az már nem egy olyan cikk, ami hiánycikk lenne, ami viszont számomra ebben a folyamatban még kérdés, és örülnék annak, hogyha ez erről lenne egy konzultáció, hogy nagyon sok próbálkozás van, tehát a hivatalos közmédiás, televíziós is oktatás mellett találunk regionális magántulajdonban levő televíziós stábokat is, akiknek szerintem át kellett volna adni, vagy át kellene a későbbiekben adni ezeket a műsorokat, hogy mindenütt egységesen lehessen ezeket a dolgokat követni. Most a magyar nyelvű telesuklin esetében ez eléggé egységesen alakul, és folyamatában is rendben van, viszont gyakorlatilag jó lenne egy olyan felületen gondolkodni, ahol a jelen helyzetben nem a médiák közötti versenyhelyzet és a nézettségnek a növelése volna az esetleges szempont, hanem az egységes szempontok szerint történő szervezése minden egyes telesuli sorának.
Mi a helyzet azokkal a diákokkal, akik nem rendelkeznek otthon internet hozzáféréssel, vagy számítógéppel, laptoppal, táblagéppel, ne talán még televízióval sem?
Hát ebben az esetben a legnehezebb a helyzet. Készült egy felmérés, vagy legalábbis remélem, hogy elkészült, a tanfigyelőség részéről volt egy kezdeményezés, hogy az országos szinten történjen meg a felmérés annak, hogy hol és mennyi olyan diák van, akinek semmi ehhez hasonló lehetősége nincsen, és éppen ezért az online tanítás ideje alatt vele kommunikálni valójában nem nagyon lehet, hogy erre a kérdésre milyen megoldást találtak, arról nem láttam hivatalos kommunikációt, és azért nem tudom érdembe megmondani, hogy velük mi történik, mert nálunk az iskolában ez a helyzet nem állt fenn. Kollégáktól kértem visszajelzést, hogy van-e olyan helyzet, ahol nem lehet elérni a diákot technikai okok miatt, ilyen visszajelzést nem kaptam, tehát ez a problémát ezért nem ismerem belülről, hogy hogyan működik, viszont el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon sokan ezzel a problémával küzdenek, és nem tudom a megoldást, hogyan lehetne számukra a kiárási tilalom mellett online kommunikációs eszközök hiányába bármiféle tevékenységet megoldani. Legfeljebb, hogy a szülőken keresztül az osztályfőnökök, tanítónök legalább telefonon el tudják mondani, hogy inkább milyen feladatsorra összpontosítsanak az eddig adott tananyagot, milyen ritmussal tudják követni, és én nagyon javasolnám mindenkinek, aki hallgatja ezt a műsort, és esetleg tényleg ebben a helyzetben van, hogy nincsen online kommunikációs lehetősége, hogy alakítson ki egy napi ritmust, ami azt jelenti, hogy reggel bizonyos időben fel kell, és bizonyos órától óráig tanulással foglalkozik, aminek a formája lehetőleg az legyen, hogy felkészül rá, asztalhoz ül, tehát nem egy túl kényelmi állapotba heverve az ágyba, hanem ténylegesen fizikálisan is a kezébe veszi a könyvet, és ismételgeti azokat az anyagokat, amelyeket a korábbiakban tanult, mert tényleg nagyon fontos, hogy ne essünk ki a tanulás folyamatából ebben az időszakban.
Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre javaslom, hogy egy hét múlva pont ebben az órában, jövő kedden 8 órától folytassuk még ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen a figyelmet a mai alkalomra, és mindenkinek kitartást kívánok ebben a helyzetben. Maradjunk otthon, és kedves diákok, tanuljunk!
Így legyen, igazgató, köszönjük a beszélgetést. Tisztelt hallgatók, ennyi fért a digitális világban, melyet ma dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatójától és a műsor szerkesztőjétől, Nagybodó Tibortól hallottak. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!